Örömvilág podcast Tomek Noémivel. Neked érted.
Nagyon sok szeretettel köszöntelek. Az Örömvilág podcast csatorna 95. epizódját hallgatod. Néhány hónappal ezelőtt a 80. adásban azt ígértük Dányi Szilvivel, akivel a család és rendszer felállításról beszélgettünk, hogy folytatni fogjuk, mert még annyi minden van ebben a témában. És ismét itt vagyunk, és köszönöm azt a nagyon sok visszajelzést, amit a beszélgetésünk kapcsán írtak nekünk a kedves hallgatók. Sokat inspirálottunk belőle a mai adásra, és ezekre a kérdésekre is választ fogunk adni. Szia Szilvi, szeretettel köszöntelek ismét.
Szia Noémi, sziasztok! Én is szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót, és én is szeretném megköszönni ezt a sok visszajelzést, amit kaptam a múltkori adás óta.
Nagyon érdekes a családállítás számomra, és ezt elmondtam az előző adásban is, hogy én azért aktív résztvevője vagyok a családállításoknak, és hogy ez egy olyan módszer, egy olyan technika, amit nagyon szeretek a saját magam által használt módszereken túl, és azt hiszem, hogy tényleg azért nem tanultam még meg, bár nagyon érdekelne a dolog, hogy ez az, amit én nem tudok kontrollálni, mert nem pontosan tudom, hogy hogy működik, úgyhogy rengeteg kérdésem van ezzel kapcsolatban. Én bele is vágnék, Szilvió, hogy feltegyem neked ezeket a kérdéseket, mert én azt tapasztalom, és szerintem egyetemista koromban találkoztam először nagyon-nagyon régen a család felállítással, vagy lehet, hogy akkor még nem is így hívták, meg nagyjából a pszichodráma köré is akkor csoportos volt ott Pécsett az egyetemi éveim alatt egy kisebb csoport, és aztán találkoztam ezekkel a módszerekkel, és azt látom, hogy elképesztő sokat változott azóta. Ugye ez egy ilyen nagyon nehéz energia volt nekem korábban a családállítás, és azt éreztem, hogy amikor elmentem egy családállításra, akkor utána azért nagyon ki kellett pihenni magam, nagyon sokáig nem beszélhettem róla, nehéz volt benne a részvétel, és amikor a közelmúltban voltam ismét, ha most ezt a kettőt összehasonlítom, akkor azért ég és föld a különbség. Mi az, amit te szakemberként el tudsz mondani ennek a módszernek az evolúciójáról?
Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés. Valóban megfigyelhető az, hogy az évek során a mezőben való munkánk is felgyorsult. Én azt gondolom, hogy ez azért van, mert maga a mező is fejlődik, ahogy mi emberek is fejlődünk, felgyorsultak ezáltal a spirituális energiák is, és hát abszolút egy ilyen könnyedség tapasztalható az egész családfelállításos rendszerem. Tulajdonképpen pillanatok alatt tudjuk most már kirakni azokat a megoldásokat, amiket régebben igen adott esetben több napon keresztül, vagy több órán keresztül. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy felhoztad ezt a témát egyébként, mert ez mindig én is megkapom kérdésként, hogy Szilvi, lehet-e beszélni arról, hogy mi történik a családállítás után, elmondhatom-e a barátaimnak, szüleimnek, nagyszüleimnek, hogy mi történt, és igazság szerint régen volt erre megkötés, és azt mondtuk, hogy ne beszéljünk róla azért, hogy azok az energiák, amik akkor ott működtek, hogy ne áramoljanak ki csak úgy a térbe, viszont ma már annyira egy könnyedség veszi körbe az egészet, hogy teljesen felesleges azt mondanunk, hogy ne beszélj róla, hogy tartsd magadba, és igazából ezt mindenkire egyénileg rá szoktuk bízni, hogy ha el szeretnéd mondani valakinek, akkor mondd el, hogyha nagyon olyan a témád, ami nagyon intim, akkor azt megtartsd meg nyugodtan magadnak, és csak azzal oszd meg, akivel úgy érzed, hogy a másik fél is olyan szeretettel tudja fogadni, ahogy éppen te abban a témában dolgozol.
Volt egy olyan kérdés, amit az egyik nagyon kedves rendszeres hallgató tett fel, hogy ő azért nem mert elmenni korábban családállításra, mert azt gondolta, hogy ő túl fogja játszani a dolgokat, és beleképzel valamit. Egy kicsit ezt a részét kérlek, és lehet, hogy előbbről is kellene kezdeni a válaszadást. Tegyük rendbe, hogy mi zajlik, hogy zajlik, és mit jelent az, hogy így megnyílik a tér, meg különböző szerepeket vesznek fel emberek. Hát ez mitől működik így egyáltalán?
Igen, tehát maga a morfogenetikus mezőt megnyitjuk, tehát a családállítás folyamatában, amikor elkezdünk állítani, van erre egy kifejezett technikánk, amivel megnyitjuk ezt a teret, és maga ez az energia mező, ami ilyenkor létrejön, tulajdonképpen nem engedi azt, hogy például valaki túljátsza azt az adott szerepet.
De most itt egy információs mezőről beszélünk.
Egy információs mezőről így van, tehát amikor megnyílik ez a morfogenetikus mező, morfo, mert hogy emlékező, genetikus, mert hogy generációkra emlékezik vissza, de ugye pont az előző kérdésedre visszatér, hogy tudjuk azt, hogy felgyorsultak az energiák, ezért nem csak a családi rendszereket tudjuk leképezni, hanem bármilyen másik témát, tehát egy kicsit ezt most kitekintettem ezzel a kérdéssel kapcsolatban, de tehát maga, amikor megjelennek az adott szerepek és képviseletek, ugye őket képviselőknek hívjuk, ők teljes egészében egy ilyen holografikus energiaként megjelennek a mezőben, és ezáltal tulajdonképpen képtelenség túljátszani vagy aluljátszani, maga ez a rendszer nem fogja megengedni azt, tehát maga a mező.
Tehát ez egy önszabályozó rendszer.
Ez egy önszabályozó rendszer, így van. És nagyon fontos, hogy nem a saját energiateredet használod, hanem a mezőnek az energiaterét. Így nem fogsz tudni annyira elfáradni, mint amit mondjuk említettél, hogy előzőleg nagyon fárasztó volt. Tehát régebben. Úgyhogy abszolút ez egy olyan félelem, amit én teljes mértékig megértek, viszont szeretném eloszlatni, mert nem tud az ember a mezőben hibázni.
És ugye vannak ezek a verziók, egyrészt amikor tudom, hogy ki vagyok, másrészt amikor nem is tudom, hogy ki vagyok. Tehát elmegyek egy családállításra, mondjuk nem az én állításomról van szó, hanem segítőként vagyok jelen, és egyszer csak belépek úgy a térbe, hogy elkezdek sajátosan, speciálisan viselkedni, valamit mondok, de persze tudatában vagyok annak, hogy én a Tomek Noémi vagyok, tehát ez nem valami révült állapot, de hogy mégiscsak, és ez nagyon izgalmas számomra egyébként, amikor úgy lépek be egy térbe segítőként, hogy fogalmam nincs, hogy kinek a mondatait mondom, amikor megkérdezik, hogy most ez férfi vagy nő, akkor tudok rá válaszolni, és igen, van, hogy azt válaszolom, hogy férfi vagyok, hogy idős vagyok. És volt, hogy azt mondtam, hogy meg is haltam. Azért ezek nagyon izgalmas dolgok, már ilyen misztikus dolgok. Mégis igen, mi áll emögött? Tehát, hogy mi az, ahonnan ez az egész energia táplálkozik, és ahonnan jönnek ezek az információk? Hogyan lehet ehhez egyáltalán hozzáférni?
Tulajdonképpen ez az energetikai mező, amit az előbb említettünk, tehát a morfogenetikus tér, mindig az adott állítatónak a tudatalattiával össze van kapcsolódva és hangolódva. Ezért tudnak megérkezni azok a szereplők, akik az adott állítatónak az életében fontosak, vagy olyan életesemények, történések képeződnek le ilyenkor, ami nyilván az állítató, tehát a kliensnek az életében fontosak. Tehát ez nem az én erőterem, vagy nem a másik fél erőtere, hanem mindig az állítatói, amikor állítunk. És mivel a tudattalan össze van kapcsolódva a felsőbb univerzális energiákkal, tehát a teremtő energiáival, ezért meg tud magától oldódni az az adott probléma, ami éppen leképeződik. Tehát egy felsőbb tudatosság irányítja az egész működési rendszert.
Ugye én is tapasztaltam már olyat, de lehet, hogy a kedves hallgató, aki minket hallgat, még nem, hogy mondjuk egy ősömmel kommunikáltam egy családállításomban. Ez egy nagyon érdekes dolog, de de mi történik ott, Szilvi, egyáltalán? Az, hogy én azt érzékelem, hogy vele kommunikálok, és nagyon érdekes családi információk birtokába jutottam, ami számomra nagyon sok mindent meg is magyarázott például. De hogy mi történik, vele is történik tényleg valami? Aki már nincs is itt, aki már elhunyt mondjuk akár 70-80 éve?
Ez így van. Vele is történik éppen az az adott történés. Erre Hellinger azt mondja, hogy azt tudjuk kirakni, ami van, tehát ahogy éppen ő érzi magát, amilyen dimenziósíkon ő éppen tartózkodik, ő azt fogja tudni lekommunikálni. Az ősök vissza tudnak térni, egész egyszerűen a mezőben érezzük, ugye vannak testkódok, jelzések, érzések, amik tudatják velünk, hogy éppen az adott képviselet milyen karakter. Ez egészen elmegy odáig, hogy akár a nevét is kimondja. És mindig az adott képviselet ad magáról egy jelzést, hogy biztosan megismerjük, hogy tényleg ő az. Mondjuk, ha valaki mindig piros szoknyát hordott, akkor biztos, hogy fogja mondani a képviselet, hogy piros szoknya van éppen most is rajtam. Ezek nyilván csak szimbólumok. De többször volt már olyan, hogy a teljes nevét elmondta az ős, és ezek félelmetesek mindig, mert visszacsatolódnak, tehát ebből tudjuk, hogy biztosan megjelenik az adott karakter.
És itt nagyon fontos, Szilvi, amit mondtál, mert mondod, hogy megjelenik az adott karakter, szóval azért ez nem egy szellemidézés, tegyük tisztába ezt a kérdést.
Igen, köszönöm szépen. ezt meg szoktam kapni egészen sokszor, hogy ez valami szeánsz. Nem, ez nem szeánsz, tehát visszacsatolok az első kérdésedhez. Maga a mező által ebbe a holografikus térben ennek az energia mezőnek az energia rendszerét használva tudnak megérkezni ezek a képviseletek, és még egyszer elmondom, mindig csak az, ami az állítató számára fontos, tehát valami kardinális kulcsfontosságú karakter jelenik meg, tehát csak úgy nem jön be mindenféle szellem, vagy entitás, vagy energia.
És nem is maradott senki.
És nem is maradott, és nem is lehet hazavinni a képviseleteket, ez is egy gyakori kérdés szokott még nálam lenni, hogy mi történik, mi van, ha valaki hazaviszi azt az adott képviseletet, lehetetlen egyébként, mert ahogy végzünk a családfelállítással, bezárjuk ezt az energiamezőt, és ezáltal minden energia olyankor bezárul és eltávozik.
Nagyon érdekes számomra egy családállításnak a folyamatában, ahogy minden elkezd játszani és élni, ami éppen ott van körülöttünk. Erről egy kicsit mesélnél?
Igen, tehát a mező az nagyon szereti bevonni különböző tárgyakat, mindent, ami ott van éppen körülöttünk, szimbólumként. Hát ugye, ahol én dolgozok, helyszínileg általában ott már megvannak adott szimbólumok, amikre tudom azt, hogy mondjuk a fehér asztalt, azt minek használja adott esetben, mindig ugyanannak a szimbólumnak a képviseletét választja ki. Mondjuk például van egy gyertyatartó nálam, ami mindig a női rákot szokta szimbolizálni, elég félelmetes, de tehát meghatároz előre rendszereket, de van olyan is, amikor éppen ad hoc találja ki, hogy akkor ez a növény, ez most valakinek éppen egy szimbólum, mondjuk egy munkahely. Tehát ezáltal ilyen szempontból nem vagyunk helyhez kötve, mert akár egy 20 négyzetméteren is tudunk állítani, vagy ugyanúgy egy 120 négyzetméteren.
Igen, emlékszem, egyszer a kislányot Kinder tojásos karkötőjét kaptam.
Igen.
Szerelmi zálogul. És egyébként a mai napig megvan.
És bejött, hanem. Gondolom.
És bejött. Persze, hogy bejött.
Igen. Úgyhogy ezek nagyon érdekes dolgok, tehát ezért nem szükséges adott esetben már egy-egy témát csoportban leképeznünk, hiszen ezek a szimbólumok tudják adott esetben ezeknek a karaktereknek a jelentőségét is helyettesíteni, tehát ezért tudunk egyéni foglalkozásban is dolgozni. Persze a csoport az mindig egy élmény. Az biztos.
Hát biztos. Ebben én, ezt most már én is alá tudom írni sokszori tapasztalás alapján. Azért amellett, hogy ahogy mondtad, hogy a térben a mező bizonyos tárgyaknak jelentéseket ad, akár állandóan, akár pedig alkalmi szinten, azért, ha jól emlékszem, akkor vannak tényleg olyan szimbólumok, olyan jelentéstartalmak az egész rendszerben, amik szinte állandóak mindenhol és mindenhogy. Tehát például az, hogyha valaki lefekszik a földre, az mit jelent, vagy mondjuk egy ilyen. Emlékszem, hogy egyszer így mesélted nekem még talán a legelején, amikor voltam nálad, hogy elkezdtem hintázni, és hogy annak is megvolt a maga jelentősége, hogy egyszerűen egy szőnyeg közepén állva, azt éreztem, hogy ha most nem imbolygok jobbra, balra, előre, hátra, nem hintáztatom magam, akkor nem vagyok jól.
Igen, ezeket a testkódoknak hívjuk, így van, megvannak ezek az állandó rendszerek, például ez a hintáztatás, ez a léleknek a saját maga gyógyítási folyamata nagyon érdekes, ahogy a lélek elkezdi magát gyógyítani, rögtön érezni fogod azt, hogy hintáznod kell, ugyanis a mozgással is kioldja magát ez az energiablokk, sőt, ugye régebben ezeknek a testkódoknak nagyon nagy jelentőségük volt, mert nem beszéltünk ennyit az állításokon. Manapság már ezek úgymond kezdik jelentőségét veszíteni, mert annyira kommunikatív és informatív egy-egy képviselet, hogy elmond magáról mindent, és ezáltal szükségtelenné válik az, hogy mondjuk valaki lemenjen hídba. Ilyen is volt, ezt hívjuk generációs hídnak, olyankor utal arra az adott képviselet, hogy ez bizony transzgenerációs probléma, tehát hogy ősöktől jövő. De mindennek jelentése van, magának a helynek is, hogy jobb oldalon, bal oldalon állunk, hol helyezkedünk el abba az adott terembe. Ezekhez olyan jelentéstartalmak kapcsolódnak, amik általában mindig állandóak.
Örömvilág podcast Tomek Noémivel.
Ugye van az a verziója a családállításnak, és akkor egy kicsit így a klasszikus vonal felé visszacsatolva, ahova például lapokra hírnak fel dolgokat. Ha jól emlékszem, ez a fedett állítás, vagy pontosan hogy hívják?
Fedett állítás, horgonyos állítás, nagyon sok elnevezése van. Tulajdonképpen annyi történik, hogy rendszerállításoknál nagyon jól tudjuk használni ezeket a papírlapos állításokat. Ugye maga az a dolog, amit ráírunk arra a papírlapra, megkapja annak a szimbólumát, energiatartalmát, és ezáltal le tudjuk képezni, meg tudunk határozni dolgokat. Azért fontos, hogy papírlapra írjuk rá, és mondjuk összehajtjuk, ugye nem tudjuk, kizárjuk az elménket, hogy mi van ráírva, és abszolút csak arra tudunk hagyatkozni, amit érzünk. Ezáltal nem tudunk belegondolni semmi olyan dolgot, ami mondjuk már tudunk adott esetben arról a témáról. Tehát ha valakinek mondjuk egy munkahely között kellene választania, akkor azt egy rendszerállítással fogjuk megnézni, fel fogjuk írni a papírokra az egyik munkahelyet és a másik munkahelyet, összehajtjuk, egyikünk se tudja, hogy melyiken mi van, és pusztán maga az érzésre fogunk hagyatkozni, mert át fog menni annak az adott munkahelynek az energetikája, de mindig abból a szempontból, hogy az állítatónak az milyen lenne, tehát nem, nem az jön ki, hogy az a munkahely milyen, hanem hogy az állítatónak az jó, megfelelő, nem jó, terhes, nehézkes, minden információt le tudunk ezáltal képezni, és így csodálatos megoldások tudnak születni.
Amikor hozzám jönnek konzultációra emberek, időnként felteszik azt a kérdést, ami szerintem itt is abszolút jogos kérdés, hogy mi van, hogyha az egészet én találom ki, és elkezdem manipulálni, hogyha vannak vágyaim, meg vannak félelmeim, és azok elkezdenek ebben az egész szituációban feljönni. Mennyire lehet manipulálni akár segítőként, akár állítóként egy ilyen folyamatot? Vagy ha valaki megpróbálja, akkor az egyértelműen látszik-e, hogy itt most valami más történik, mint amit a mező akar?
Hát ugye egyetet a manipulációnak teljesen kizárjuk, mert főleg ennek akkor van jelentősége, ha csoportban dolgozunk. Általában a csoporttagok nem tudják az egymás problémáit. Én figyelek arra, hogy lehetőség szerint ne is ismerjék egymást. Nem beszélünk előre az adott témáról, ezáltal teljesen hiteles és kézzelfoghatóvá válik az az állítás, hiszen azt fogja tapasztalni a kliens, hogy vadidegen emberek kirakják az ő problémáját.
De olyan nincs, hogy valaki a sajátját játsza bele? Tehát, hogy mondjuk valaki azt mondja, hogy van egy, rakjunk be ide egy fiktív példát, mondjuk egy párkapcsolati problémával megy egy megcsalt feleség, és közben ott van egy olyan nő, aki pedig valakinek mondjuk a magánéletben amúgy a szeretője. És amikor feláll a rendszer, és kiosztódik a szerep, azért jó eséllyel egyébként a mező ráhozja a saját szerepét, ez meg szokott történni szerintem, akkor nem lehet, hogy ő a saját érzései mentén így valamit mégiscsak így beletol az egész térbe, és máshogy akarja azt megélni, mint ami a valóság?
Nem fogja tudni, mert a mező ezt is ki fogja korrigálni. Tehát egész egyszerűen azokat az érzéseket, amit ő magától behozna, azok így, mintha elfelejtődnének, és úgy fog viselkedni, ahogy az az adott karakter, vagy éppen amit a mező szeretne ráosztani, érzéseket, érzelmeket, azokat fogja megélni. Tehát ilyen módon manipulálni nem lehet, teljesen kizárt dolog.
Volt egyébként olyan, amikor nagyon odatolta az ilyen típusú szereposztásokat a mező? Tehát tudsz olyan, nyilván nem névvel, címmel, egyebekkel, tehát nem olyan konkrét példát mondani, de hogy példát mondani arra, amikor tényleg egy nagyon idézőes faramuci helyzet állt elő, mert mindenki majdhogy nem magát játszotta?
Érdekes a kérdésed. Csoportban ilyen nincsen, hogy mindenki magát játssza, ilyen egyszer nem fordult még elő. Olyan helyzetek előfordultak már, amikor igen tesztelni próbáltak, hogy mondjuk az adott dolog, az tényleg úgy van-e. Ilyenkor meg szoktam azt csinálni, hogy két csoportba is beteszem azt az adott illetőt, teljesen más emberekkel, és akkor kaphat egy tapasztalást arra, hogy bizony az az ő témája ugyanúgy fog felállni az egyik csoportban is, mint a másikban. Tehát döbbenetesen egyforma a két leképezés. Igazából ugye ez a nagyon elmés emberek, akik állandóan szeretnék tudni azt, hogy na ez most tényleg így van, mert nekik a csoport abszolút megfelelő, inkább az egyéni állításoknál mondhatjuk azt, hogy hát ott elég gyakran megkapjuk saját magunk képviseletét, de saját magunk képviselete is egyébként eltér attól, amit megszoktunk, hiszen ez nagyon fontos, hogy a családállítások során maga a lélek áll fel, uh-huh. és nem a személyiség. Uh-huh. És a te saját lelkednek is lehetnek eltérő gondolatai és érzései, amik éppen nem jönnek föl a tudatos felszínre. Úgyhogy ezáltal a manipuláció ilyen tekintetben ki van zárva, hiszen a mély lélektanba megyünk bele teljesen. Szóval ilyen nagyon kínos helyzetek ezáltal nem adódtak. Inkább a kínos helyzetek abból fakadnak, hogyha valami leleplező történés zajlana éppen a csoportban, de akkor meg mindig mérlegelek én, hogy mennyire fontos azt az információt feltárni, mennyire szabad azt az információt feltárni. A mező általában el szokta dönteni ezt is, tehát ez a felsőbb tudatosság nagyon okos, mert mérlegeli, hogy mennyire van szüksége annak a kliensnek éppen arra az információra. Mondjuk, hogy megcsalás, vagy bármi egyéb ilyen dolog. Tehát ez is egyénre van szabva.
Ugye már az elmúlt adásban, a 80. volt egyébként, amiben mi már beszélgettünk egymással, szóval ebben a korábbi adásban már azért említettük, hogy te csinálsz ilyen családtörténeti leképezéseket, és hogy ez egy elég speciális dolog, ami gyakorlatilag a te, kicsit mondhatnánk, hogy védjegyeddé is vált, és ezek ilyen háromnapos, nagyon mély történetek egy-egy személyre. Ez azt jelenti, hogy ilyenkor egy személy van ott, és te, és maximum még valami segítő is?
Igen.
És csak róla szól a három
csak
nap.
Csak róla szól a három nap, és ebben a három napban feltérképezzük az ő anya és az apa vonalát visszamenőleg 7-7 generációra.
Ezek van olyan, hogy azt mondja, bocsánat, van olyan, hogy azt mondja a mező, hogy na nem ez, mert van valami más. És mindent felülír?
Igen, igen, ez elő szokott fordulni. Hát akkor, amikor mondjuk a karmikus előző életbeli dolgok fontosabbak, mert nagyobb blokkot okoz, akkor abszolút azt fogjuk eljátszani, idézőjelben természetesen a játszás szót, akkor igen, abszolút felülírja, de hát utána mindenki hálás, mert nyilván az a fontos, és az fogja annak az embernek az életét előbbre vinni, ami éppen akkor zajlik. Egyébként az az érdekesebben, hogy ugye hozzuk a problémáinknak három bugyra van, ugye tudjuk, hogy a transzgenerációs csomag, tehát az ősök, a karmikus és a jelen életben hozott problémák. Érdekes, hogy amit a jelen életben csinálunk magunknak csúnya szóval, azok a legegyszerűbben kioldható dolgok, és a karmikus, meg a transzgenerációs problémák azok azonos súlyúak. Ugye mindig azt keresünk a családtörténeti leképezéseken, próbáljuk a másolódásokat, tehát a mintázatoknak a másolódását teljesen kioldani. De az a jó egyébként, hogy azt gondolhatnánk, hogy hát akkor rettenetesen sok blokkot cipelünk a családfából, de én azt figyeltem meg, hogy általában egy, maximum kettő téma az, amin dolgozik ilyenkor a lélek. És ami még rettenetesen érdekes, hogy van olyan, hogy abban az adott családi rendszerbe visszaszületünk, tehát saját magunk vagyunk saját magunk ükanya, vagy éppenséggel ükapja, és hát olyankor ezek nagyon szépen leképeződnek a három nap alatt. A mező dönti el egyébként azt is, hogy mondjuk honnan fogunk indulni, melyik századból, tehát mondjuk a múltból jövünk fölfelé, és akkor a harmadik napra elérjük a jelent, vagy éppen a jelenből indulunk, és akkor úgy megyünk visszafelé az időben. Még egy érdekes dolog, hogy meg tudjuk határozni azt is, hogy éppen kiről van szó, tehát, hogy melyik ősünk az. Nyilván azért van az a szint, ahol már nem érdemes, hiszen annyira lent van már, hogy azt nem is biztos, hogy tudjuk. Eredmény szempontjából egyébként lényegtelen, hogy tudjuk azt az információt, hogy ő most kicsoda volt, micsoda volt, hányadik században, milyen évszámot írunk, amikor ő éppen élt, viszont érdekességképpen meg tudjuk akár ezt is határozni.
Nagyon érdekes, amit mondasz, hogy ezért figyeltem azt, hogy a saját kvázi vezetői szerepedet is, ahogy így közben kikommunikáltad, és azt kell gondoljam, hogy azért ezért nagyon nem mindegy, hogy ki az, aki ott áll, tehát hogy mindenképpen olyan embernek kell ezt csinálnia, aki kellőképpen szakavatott ebben, aki kellőképpen elhivatott, aki kellő rálátással, és hát sokszor azt gondolom talán józansággal is rendelkezik ugye a szakmai tapasztalatok mellett. Ki a jó családállító szerinted, vagy kiből lehet jó családállító?
Hát mindenképpen abból, aki nagyon-nagyon elhivatott, nagyon-nagyon szeretne segíteni az embereknek, és akinek nagyon nyitott a gondolkodása, akinek van egyfajta érzékenysége ezekre a témákra. Tulajdonképpen bárki, aki érzi magában a hívást arra, hogy ezt mondjuk adott esetben akár szeretné megtanulni, vagy szeretne családállítóvá válni. Én mindig azt mondom, hogyha egy téma megtalálja azt az adott embert, akkor azt fontos tovább görgetni, hiszen annak jelentése van, jelentősége.
Azt tudom, hogy te korábban magántanítványokat fogadtál, és melletted azért néhányan már beavatottak ennek a különleges és gyönyörű segítő tevékenységnek a rejtelmeibe, most viszont valami nagyobb dologra készülsz, és én ennek különösen örülök, nem csak azért, mert ennek, ha minden igaz, akkor ugye a Székesfehérvár és az Örömvilág Tudatosság Központ is az egyik helyszíne lehet, hanem azért is, mert ez is mutatja az igényt az ilyenfajta tevékenységekre, és arra, hogy ezt lehessen tanulni. Miről van szó, Szilvi?
Igen, arról van szó, hogy indítani fogok ősszel, az ősz folyamán egy család és rendszer felállító tanácsadó képzést. Egy kicsit populárisabbá terjesztem ki ezt az oktatást, mert ugye mondtad, hogy voltak magántanítványaim, így van. Uh-huh. Ugye azért, aki szeretne erre a tanfolyamra jelentkezni, azért azzal számoljon, hogy elég sok időt fog igénybe venni maga a tanulási folyamat, tehát mindenképpen olyan tanulókat és embereket fogunk várni a családállító suliba, akik komolyan gondolják, és tényleg ezzel szeretnének foglalkozni, mert a modulok úgy lesznek felépítve, hogy egy-egy hétvégi oktatás, de közben a gyakorlati oktatás az benni fog adott esetben, akár hétköznap is. De mindenképpen rugalmasak leszünk, úgyhogy adott esetben már itt az Örömvilágnál is lehet jelentkezni előjegyzésben.
Ugye ezt idén őszre tervezett, hogy ez elindul. Miért gondoltad azt egyébként, hogy egy kicsit tovább lépsz? Ez nálad is egy ilyen idő... Na, én megmondom őszintén, én időnként belefutottam ebbe az elmúlt években, amikor egyéni foglalkozásokat tartottam, hogy jó, imádom, de annyira nagy az igény, hogy ezt most már valahogy tömbösítenem kell, és ezt értsük jól, és akkor sokkal inkább ráálltam én is arra, hogy az egyénik mellett foglalkozzam inkább csoportokkal, azt éreztem, hogy többeknek tudok segíteni, és főleg ugye a tanítás által. Neked is benn van ez a vonal is?
Hát pontosan így, ahogy az előbb fogalmaztál, és ráadásul motivál az is, hogy az a fajta család és rendszerfelállítás, amilyen szemléletben én alkalmazom, azt nagyon nem találkoztam még így Magyarországon sem. Úgyhogy várom azokat a tanulókat, akik ezzel a szemlélettel tudnának azonosulni, és azt tapasztalom, hogy nagyon nagy volna rá az igény, így van.
Uh-huh. Ugye az örömvilág.hu-n a honlapon majd közzé fogjuk tenni minden ezzel kapcsolatos információt, az elérhetőségeket meg a jelentkezési adatokat a podcast leírásában is megtalálják majd a kedves hallgatók. Egy kicsit még menjünk oda-vissza, és én nagyon kíváncsi vagyok, Szilvia, a te véleményedre, és lehet, hogy vissza is megyünk, meg tágítjuk is ezt a kört. Nekem időnként felmerül bennem a dilemma, hogy ki az, akinek továbbadjam a tudást. Nem abban az értelem, hogy kinek adjak információt, mert erre mindig az a válaszom, hogy mindenkinek. De hogy amikor tanításról van szó, amikor akár én is egy tanfolyamot, főleg amikor már magasabb szintű tanfolyamokat tartok, és itt mondod, a családállítás kurzusod is gyakorlatilag egy olyan tanácsadó képzés lesz, amikor már nem babra megy a játék. Hogy mi a te elképzelésed arról, hogy milyen típusú emberek, és most nem feltétlen csak arról beszélek, hogy igen, legyen elhivatott, amit elmondtál, hanem kinek tudod te ezt igazából ajánlani, mint tevékenységet, és mondd el kérlek azt is, hogy ez mivel jár. Mert én is azt tapasztalom sokszor, hogy eljönnek hozzám tanfolyamra azzal a gondolattal, hogy én majd segítő leszek, de nem tudják, hogy ez valójában önmunkával is jár, meg sok áldozattal is jár időben, energiában. Lehet, hogy még pénzben is egyébként, mert ugye épülnek egymás a nálam is a kurzusok, vagy bárhol más tanulnak. Szóval, hogy azért ki az, akinek ez szerinted szól, hogyha abban a rendszerben gondolkodsz, ahogy te gondolkodsz erről az egész szakmáról.
Igen. Tehát mindenképpen egy felvételi elbeszélgetés az lesz, még mielőtt valaki jelentkezne a tanfolyamra, ahol fel fogjuk mérni azt, hogy ő vajon mennyire alkalmas erre a pályára. Tehát ez nagyon-nagyon fontos. Az biztos, hogy az elhivatottság mellett tisztában kell lennie azzal, hogy igen, ez rengeteg idő, ez rengeteg energia és rengeteg munka, és nem mellesleg önmunka. Tehát maga a tanfolyam moduljaiban bele lesz építve az maga az önmunka, tehát hogy nem csak ugye a száraz elméleti részeket fogjuk tanulni, hanem aki erre jelentkezik, az már a saját rendszereit is egyértelműen ki fogja oldani. Nézd, hogyha valaki végigcsinálja, azért ez, említettem, hogy ez viszonylag egy hosszabb folyamat.
Ez mit jelent konkrétan, mennyi idő körülbelül?
Hát én 2 évesre tervezem a tanfolyamot. Megmondom őszintén, az eddigi tapasztalataim azt mutatják, hogy ez alatt nem lehet gondolkodni, mert ezért ez egy olyan struktúra, bonyolult szerkezetek, amiket be is kell épülnie annak az adott embernek. Tehát ez nem olyan, hogy egyik nap megtanulom, és akkor a másik nap ezt már tudni fogom, hanem megtanulom, és még alkalmaznom is tudnom kell. Ami pedig ugye a tudattalamba megy be, azt tudjuk, hogy eleve mindenkinél más az, hogy mennyire épül be, és milyen gyorsan. Ezért van ez a 2 év. Viszont az fontos tudni, hogy 1 év után azért már el fog tudni kezdeni az illető dolgozni. Egyéni foglalkozásokba, a csoportos foglalkozásokat pedig valószínűleg a 2 év után fogja tudni megtartani.
Volt olyan egyébként, előfordult már veled, hogy valaki elkezdte tanulni, és menet közben derült ki, hogy mégsem alkalmas rá, vagy valahol ez neki mégsem arról fog szólni?
Így van, tehát volt már ilyen, akkor ezeket megbeszéljük, tehát emberek vagyunk. Viszont mindenféleképpen gazdagítja őt ez a tudás, hiszen onnantól kezdve az életében bármi probléma van, előhúzza ezt a technikát, és rá tud nézni. Tehát ez nagyon fontos, hogy ezzel a technikával önmagunkat is tudjuk oldani, és önmagunknak is tudunk segíteni.
A múltkori beszélgetésben már nem nagyon volt idő arra, hogy beszéljünk a különböző rendszerfelállításokról, mert én ugye rendszerekben gondolkodom, tehát nem tudok elmenni emellett a téma mellett, és nagyon izgalmas, hogy tényleg, hogy munkahelyre lehet, hogy a családi rendszeren túl, hogy akár párkapcsolatra is lehet, vagy egy barátságra is lehet, vagy üzleti világra lehet, vagy akár szinte bármire.
Ez így van.
Én már voltam ugye testállításon is, igen. Ez nagyon izgalmas volt, ugye nőkkel vettem részt egy ilyen női testállító család és rendszerfelállításon nálad, az is nagyon érdekes volt. Mik azok a témák még, amik szóba jöhetnek egyébként ilyen téren?
Hát természetesen az alapok, tehát az anya, apa, ezek ugye nagyon hosszabb kidolgozások, hiszen mindenkinek ez adja meg az alapjait, az anyával való kapcsolódás, az apával való kapcsolódás, és ugye a lélek szint az teljesen más, mint a személyiségnek a szintje, tehát lehet, hogy rosszba vagyunk adott esetben a szülőkkel, de attól még a lélektanban megszeretjük egymást. Tehát ugye van az anya-apa, vannak a paranormális állítások, ezek nagyon izgalmasak, amikor ugye nem feltétlenül emberi képviseletek jelennek meg, hanem pusztán az energiák, vagy adott esetben szellemi lények, ezek is elég gyakoriak. Meg kell tudni különböztetni egyébként ezeket a képviseleteket. Nagyon izgalmas, mert az érzelmi skálájuk mondjuk teljesen más, mint mondjuk egy emberi képviseletnek. Ugye, aki eljön tanulni, annak ezek az érzelmi érzékelői nagyon fel lesznek húzva, tehát kidolgozzuk őket, hogy nagyon finoman tudjon minden egyes hatást érzékelni. Tehát a paranormális állításokon túl ugye a rendszerállításokban rengeteg minden beletartozik, kezdve az ingatlan állítástól, az üzleti állításokon keresztül bármi olyan téma, ami éppen az ember adott életébe feljön, illetve tulajdonképpen minden téma, ami éppen annak az adott illetőnek a terítékére kerül.
Még van egy fontos kérdés, amiről mindenképpen akartam veled beszélni. Ez is egy olyan kérdés, amit valaki megfogalmazott az előző adás után, és beszélgettem vele személyesen, és neki a saját tapasztalása volt, hogy az állításban, az édesanyjával kapcsolatban olyan dolgokra látott rá, amíg neki nagyon sok mindenre adtak magyarázatot, de az anyukájával, amikor megpróbálta megbeszélni, az anyuka heves tagadásban volt, és azt mondta, hogy na, minden igaz, de ez biztos, hogy nem. Tehát mi van akkor, amikor nagyon egyértelműen valami ott van az állításban, majd a fizikai síkon nem azért tagadja, mert hazudni akar, hanem mert ő nem úgy érzi. Tehát hogy lehet az, hogy a kettő mégis különbözik
egymástól? Nagyon egyszerű erre a válaszom. A tudatos felszínre nem kerülnek azok az érzelmei, amiket viszont az állításon meg tudunk élni, és rá tudunk látni. Tehát ilyenkor mondjuk azt, hogy valaki nem tudatos arra az érzelmére, hogy mondjuk haragszik, vagy dühös. Tehát ugye ezeket az érzéseket amúgy is elnyomjuk, hajlamosak vagyunk elnyomni, nem tudatosul benne.
Kapnak erre vonatkozólag azok, akik hozzád mennek állításra, valamiféle segítséget, vagy segédletet, hogy azért utána ne menj és harab le az anyukádnak a fejét, az apukádnak a fejét, a testvérednek a fejét, mert erről nem feltétlen tudatos.
Mindenképpen. Tehát előzőleg ezt nagyon részletesen megbeszéljük, átbeszéljük, azt is megbeszéljük, hogyha például egy ilyen negatív állítási képet látunk, tehát ahol mondjuk egy édesanya nem éppen szeretetteljesen viselkedik, akkor is mindig tudatosítjuk a kliensbe, hogy ez éppen a blokk, tehát csak a probléma, és ez nem fedi le a teljes egészet. Attól még az édesanyjának vannak szeretetteljes részei, de mivel mi most a problémára fókuszálunk, így egyértelmű, hogy negatív dolgokkal fogunk foglalkozni. És egyébként is maga a kliensekkel mindig tartjuk a kapcsolatot, tehát folyamatban dolgozunk, van utánkövetésünk is.
Hány éves kortól lehet részt venni családállításon állítóként, segítőként, és hány éves kortól lehet tanulni majd nálad ezt a módszert?
18 éves kortól már részt lehet venni, tehát állítóként is, segítőként is. Ez alatt a kor alatt annyira nem javaslom, ha csak nem valaki nagyon spirituális beállítottságú és tudatos erre. Tanulni mindenképpen azt gondolom, hogy akkor érdemes, amikor már a személyisége az adott embernek ki van forva, és nagyon tudatosan tudja, hogy mit akar az életével kezdeni, tehát ez ilyen 25 éves kor körül retendálnám. Ez alatt még annyira nem érdemes, én ezt gondolom. Meg kell erre érni, tehát kell, hogy legyen egy bizonyos fajta élettapasztalata az ember mögött. De azt is el tudom képzelni, hogy valaki úgy jön el, hogy ő neki nagyon szimpatikus, mondjuk 20 éves, és most kezdené az életét, megnézzük és meglátjuk, hogy mennyire alkalmas rá.
Egyéni állításba mehetnek gyerekek?
Igen.
Nagyon. Tehát az más, mint a csoport ilyen
az
szempontból.
Más, így van, tehát akkor abszolút a gyerekekre szabjuk, gyerekes foglalkozások vannak, nagyon szeretik egyébként. Persze akkor annyira nem mélyülünk bele, tehát nincsenek benne paranormál dolgok, vagy egyéb ilyen érdekességek, hanem mindig a gyerekek nyelvezetével dolgozunk.
Hát ha csak nem a gyerek paranormál, ugye?
Hát igen, erre is volt már
erre
tapasztalatunk.
Erre is van példa, gondolom, igen. Ahogy nálam is.
Igen.
Hát Szilvi, nagyon szépen köszönöm, megint nagyon elszaladt az idő, de úgy éreztem, hogy most kezdtünk el beszélgetni, és le is telt az adás időnk.
Igen, igen.
Örülök, hogy ezeket a múltkor kicsit kimaradt részeket jobban ki tudtuk bontani ebben a beszélgetésben, és arra biztatom a kedves hallgatókat, téged is, kedves hallgató, aki most hallgatsz minket, hogy ha van további kérdésed, akkor bátran tedd fel. Megírhatod a podcast@örömvilág.hu e-mail címre, vagy írhatsz közvetlenül Szilvinek is, és akkor ehhez kérünk tőled most egy e-mail címet, Szilvi.
Igen, ez a családállító központ@gmail.com.
És akkor a részleteket, amiket már most tudunk a képzéssel kapcsolatban, be fogjuk írni ennek a podcastnak a leírásába, és hogyha követitek Szilvi felületeit Facebookon, social médiában, vagy hogyha figyelitek az Örömvilág Tudatosság Központ oldalát, ahol Szilvi a szakembereink között ott van, munkatársaink között ott van, akkor akkor ott is értesülhettek majd az aktuális eseményekről. És még egy friss információ, az adásba kerüléshez nagyon közel, szeptember 18-án 2021-ben, szorja, ki lekésett, az lekésett róla. Székesfehérváron az Örömvilág Tudatosság Központ munkatársai egy egészségnapon vesznek részt a Jancsárkerti piac szervezésében, úgyhogy szeptember 18-án Szilvi ott is kint lesz, személyesen fel lehet neki tenni a kérdéseket, illetve minden munkatársunknak. Köszönöm szépen, kedves hallgató, hogy velünk tartottál. Szilvi, köszönöm a beszélgetést.
Én is
úgy
köszönöm.
Is folytatjuk még. Úgyhogy találkozunk legközelebb is.
Ez volt az Örömvilág Podcast Tomek Noémivel. Hétről hétre új témák, érdekes nézőpontok a tudatosság útján járóknak. www.örömvilág.hu. Témát ajánlanál? podcast@örömvilág.hu.